torinói lepel titkai professzor dr. Pály Gyula előadásában. Második rész.
Mind a négy evangélium, tehát azok az írományok, amiket Jézus Krisztus működéséről a Római Katolikus Egyház és számos más keresztény gyülekezet a leghitelesebbnek tekint. Megemlíti, hogy Jézus Krisztus temetésénél temetési leplet használtak. Ez azért érdekes, mert az evangéliumok nem nagyon részletgazdagok. Például csak úgy elvétve később fordul elő, hogy Jézus Krisztust a keresztre, legalábbis a kezeit, illetően szegekkel erősítették föl, ugyanis egyes kivégzendőket csak úgy oda kötöztek. Tehát ilyen részletek nem szerepelnek az evangéliumban. Ugye, amikor később találkozik Tamás apostollal, és akkor mondja, hogy hát, és kezében a szegek helyét. Ez az egyetlen rész, ahol szegekről szó esik. Na, visszatérve az imént felolvasott részletekhez, tehát az, hogy mindenütt emlegetnek halotti leplet, sőt, a szemtanú még fűszerekről és egyéb kenetekről is beszél. Ez azért érdekes, mert a 21. század kémiai analízisai megtalálták ezeknek a nyomait a halotti leplen. Tehát ez egy valódi bizonyíték darab, amit hozzátehetünk. Megemlíteném, hogy jó néhány apokrif irat is, amiket most az idős porolása céljából nem olvasnék föl, de ezeket is kigyűjtöttem, és könyvemben szerepelnek, hangsúlyozottan megemlíti, hogy Jézus Krisztus lepellel betakarva tették a sírba. Ennek valószínűleg az is jelentősége, amit az egyik apokrif irat meg is írja, hogy ez a tisztességes eltemetésnek az egyik jele volt, és a kereszten kivégzetteket egyébként a szemétdombra dobták, és nem is volt tisztességes temetésük és temetési helyük. Többek között ezzel magyarázható, hogy alig található olyan sírlelet, ahol valószínűsíthetően kereszten kivégzett ember csontjait találják meg a modern időkben. Én úgy tudom, hogy Izrael területén egy ilyet találtak. És óriási szenzáció volt egy pár évvel ezelőtt, hogy Angliában is találtak egy ilyet. Tehát Britannia provinciában. De mondom, ezeket nem temették el tisztességesen. Az egyik apokrif irat az, amikor valaki vigasztaló jelleggel beszél Szűz Máriához, azt mondja, hogy és a fiadat tisztességesen temették el, úgy, hogy még leplet is használtak. Tehát ennek egyik elemeként említik meg a halotti leplet. Egy pillanatnyi helyzetkép az akkori Jeruzsálemről. Nyilvánvaló, hogy minek utána a Jézus körül kialakult csoportosulásnak a vezetőjét kivégezték, hát a tanítványai nem alaptalanul üldözöttnek érezhették magukat. És hát a különböző akkori időkből fennmaradt írományok szerint ez az érzésük nem is volt alaptalan. Tehát, ha valakinek eszébe jutott, hogy a sírban hagyott gyolcsokat, lepleket elhozza és eltegye emlékbe, akkor annak legalább két oka volt arra, hogy ebből ne csináljon nagy nyilvánosságot. Az egyik oka az volt, hogy Mózes törvényei szerint olyan tárgyak, amelyek halott emberrel érintkeztek, egyébként nagyon bölcs higiéniai megfontolásból, tilosak. A másik pedig, hogy Jézus Krisztust, és hát nyilván a követőit is, politikailag, vallásilag, etnikailag, ahogy akarjuk, üldözték. Tehát ha valakinek eszébe jutott, hogy hazahozza azt a leplet, amiről a János evangélium olyan impresszíven írja, hogy amely összehajtva ott hevert más helyen, tehát odébb a sírban, akkor bizony, hát ezt nem tette az ablakba, hanem valahol jól eldugta. Ehhez fűznék egy kommentárt, hogy számomra a torinói lepellel kapcsolatos írásos dokumentáció leglényegesebb két szava az, hogy amely összehajtva ott volt más helyen. Tételezzük föl, hogy ugye valaki módosabb Jézus tanítvány megvesztegette az őröket, elhengerítették a sírkövet, és ellopták Jézus Krisztus holttestét. Nem tűnik túl valószínűnek, hogy ebben a titokban végrehajtott és erősen üldözés alatt álló cselekménysorozatban valakinek eszébe jusson összehajtani a leplet, meg hát talán vitték is volna magukkal. Jó, hát lehet, hogy izgalmukban ott felejtették. Ez kétségkívül egy lehetőség. De ezen kívül még az is lehet, hogy az egész egy kitalált történet, mert ugyan Jézus Krisztus holttestét ellopták és valahol titokban eltemették, és azt a látszatot keltették, hogy föltámadt, de ebben az akcióban sincs lehetőség arra, hogy összehajtsák a viszonylag nagyobb darab halotti leplet, és letegyék egy sarokba. Én egyetlen magyarázatot találok, hogy valaki, aki ezzel be volt takarva, hát amikor fölkelt arról a sírpadról, akkor mindenek előtt ezt levetette, mert akadályozta a mozgásban. És az illető egyrészt rendes természetű volt, másrészt teljesen nyugodt. És ahogy szokta otthon a ruházatával, szépen összehajtotta. És letette. És nyugodtan elsétált. Ez viszont egy olyan történet, amit ha a János evangélium egy kitalált történet, nincs az a normális, épeszű hamisító, aki így találja ki, hogy összehajtotta és elsétált. Ilyet nem talál ki az ember. Mert a kitalálás az nyilván azt célozza, hogy azt előbb-utóbb el is higgyék. Hát ez meg nem egy hihetően hangzó történet. Tehát az én következtetésem szerint ez csak úgy lehet, hogy ez tényleg így is történt. Hogy valóban ott volt összehajtva a lepel. Ezzel én egyrészt az egész föltámadás történet egyik legfontosabb bizonyítékát látom. Tovább mennék, még János evangéliumának az egészének a hitelességének a bizonyítékát is látom. Lehet, hogy egy kicsit túlzás, de minden esetre az egész lepel korai történetnek ez egy rendkívül fontos eleme, mondjuk az én szememben. Ezzel egyébként a lepel jeruzsálemi történetének, hát úgy többé-kevésbé vége van, vannak elszórt utalások az apokrif iratokban, de hát azokhoz azért némi izzadságszagú magyarázat szükséges, hogy ezt belemagyarázzuk, hogy ezt valaki valahova eltette. És akkor be kell valljuk, hogy egy hiátus van, és következik az Abgár legenda. Edessa egy olyan magyar megyényi, kisebb, ókori királyságnak, vagy fejedelemségnek, vagy hercegségnek, vagy kánságnak a fővárosa volt, Oszroéne nevű kis államnak, és ma Urfa néven Kelet-Törökországban található, Törökországnak azon részén, amit Kicsázsiának is szoktak nevezni, és én lemértem a térképen Jeruzsálemtől kb. 800 kilométernyire északra egyenes vonalban. Na, hát ennek a fejedelemségnek, maradjunk talán fejedelemségben, az uralkodója egy olyan úriember volt, aki ötödik Abgár volt, tehát ötödik volt az Abgár néven, úgy tudjuk, hogy a mi időszámításunk szerint Krisztus előtt 4-től Krisztus után 7-ig, majd később Krisztus után 13-tól Krisztus után 50-ig uralkodott. A köztes időben, ki tudja miért, a testvére helyettesítette az uralkodásban, hogy ez most palotaforradalom, családi acsarkodás, vagy mi révén történt, erről nincsenek túl biztos nyomaink, de az, hogy Abgárnak ezek voltak a nyilvános szereplésének a szélső évei, ezt aránylag biztosan tudjuk. Azután jön a legenda, Abgár megbetegedett, akkor éppen uralmon volt, bizonyos jelekből arra következtetnek, hogy leprás lett, És eljutott hozzá a híre, hogy nem messze, ugye hát említettem 800 kilométer, nem messze tőle működik egy proféta, aki betegeket gyógyít, sőt, halottakat támaszt fel, és politikai üldözésnek van kitéve, és akkor Abgár leült az íróasztalhoz, és írt egy levelet, vagy iratott az íródeákjával, ezt nem lehet tudni, és azt írta, hogy hallottunk csodálatos működésedről, és arról is, hogy üldözésnek vagy kitéve, most ezt úgy tömören összefoglalom, ez egy jó kacskaringós, ókori mondatokba volt foglalva, én meg megbetegedtem, és megkérlek, hogy gyere el hozzám, akár itt is maradhatsz, és én védelmet biztosítok neked, és megkérlek, hogy gyógyítsál meg engem is, és néhány alattvalómat is. Ezt a levelet futár útján elküldte Jézus Krisztusnak, még a futár neve is fönnmaradt, igaz, hogy 2-3 változatban, de hát tény az, hogy ennek olyan valóság szaga van. Az igazi, már bocsánat a kicsit társasági kifejezésére, az igazi poén az most következik. A legenda azt mondja, hogy Jézus Krisztus válaszolt neki írásban, saját kezű levéllel, és állítólag a levél bizonyos ideig fönn is maradt az edesszai fejedelmi levéltárban. Azt írta, hogy hát nagyon köszönni a meghívást, ezt is szabadon összefoglalom. Ott, ahol ő van, feladatai vannak, és kell maradjon, hogy feladatait teljesítse. Tehát személyesen nem tud elmenni Abgárhoz, de majd feladatainak teljesítése után elküldi hozzá egyik tanítványát, és ez a tanítvány majd, nem emlékszem a pontos kifejezésre, de majd meggyógyítja, és kéri, hogy hallgassa figyelemmel, amit ez a tanítvány mondani fog. Tény az, hogy úgy folytatódik a legenda, de ennek már erősen valóságszaga van, hogy érkezett valóban egy tanítvány Edesszába, meggyógyította Abgárt, és az volt a kérése hozzá, hogy közeljövőbe hívja össze alattvalóit, mert ő a világ dolgairól akar nekik beszélni, és az eredmény az lett, hogy Edessza népessége, vagy az egész királyság, vagy az egész fejedelemség népessége megtért Jézus Krisztus követőjének. Külön nem használtam azt a szót, hogy keresztény, mert az a szó akkor még nem létezett. De tény az, hogy ha ez igaz, és nagyon úgy tűnik, hogy igaz, akkor bizony Edessa és a körülötte lévő kis fejedelemség volt a földkerekség első keresztény állama. Ennek van is némi történelmi irodalma. A leghevesebb cápolatok örmény forrásokból érkeznek, akik ugyebár nagyon büszkék arra, hogy Krisztus utáni 300-as évek elején világosító Szent Gergely hatására ők alkották a földkerekség első keresztény államát, és hát ennek azért elég széleskörű elfogadottsága is van a világtörténelem különböző műveiben. De hát sportszerűen meg kell állapítsuk, hogy Edessa versenyben van. Ezért a címért. Mert ha ez a legenda igaz, akkor hát legkésőbb 50 előtt, amikor ugye Abgár meghalt, kellett megtörténnie Edessa megtérésének, és viták tárgyát képezi, hogy ki volt az, akit Jézus küldött, ez valószínűleg egy Júdás Tádé, vagy csak Tádé nevű tanítvány volt, aki nem az apostol Tádé volt, hanem a 72 tanítvány egyike, és úgy tűnik, hogy ő volt az, aki megtérítette Edessát. Ennek számos írásos nyoma maradt fent, a legkorábbi és leghitelesebbnek tűnő az Eusebius egyház története, amely külön fejezettel foglalkozik ezzel, és még Jézus Krisztus levelének, meg Abgár levelének a szövegét is közli. Igaz ugyan, hogy ez a 300-as években, tehát a 4. században készült, de ezt a cezáreai Eusebiust igen megbízható kultfőnek tekintik. Ebben a változatában az Abgár legendának nincsen szó a leperről. Mellékesen az arab neve, Tádénak állítólag, Addadi. És ennek azért észrevehető történelmi irodalma van, hogy Addadi legendája, Addadi ügyei és ilyen címekkel, és számos különböző nyelven ennek viszonylag jó fedést mutató változatai előkerültek, amiknek hát de a modern fordítása egy-egy disszertáció, de hol Stanfordban, hol Londonban, hol Jeruzsálemben, tehát szerte a világban. Ezzel a kérdéssel sokat foglalkozott az ókort tanulmányozó szakirodalom. Na most van az Abgár legendának egy későbbi változata, ami úgy hangzik, hogy levél ide, levél oda, de amikor jön a küldönc vissza, A változat. A küldönc nem tudja jól megragadni Jézus Krisztus küllemének a jellegzetes vonásait, és ő jó rajzoló, és lerajzolja Jézus Krisztust, és azt is viszi vissza a válaszlevéllel. B változat. Jézus Krisztus látja, hogy a küldönc kínlódik, hogy őt lerajzolja, és arcára szorít egy lenvászon darabot, és azon megmarad az arcának a lenyomata, és ezt viszi vissza a küldönc Edesszába. Hát ezzel már úgy közeledünk ahhoz, hogy esetleg lepel Edesszában. Én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az üldözések elől a tanítványok egy csoportja vagy valamelyike a sírból kihozott leplet Edesszába viszi. Tény az, hogy bizonyos jelek arra mutatnak, hogy Edesszában valóban tisztelték Jézus Krisztusnak valamilyen képét. Arról esik szó gyakran, hogy ez az arcképe volt. Hát ez a lepellel nem egészen kvadrál. De azért a lepel kutatók kitalálták azt, hogy a lepel biztosan össze volt hajtva, nem akarták mesztelenül mutogatni, és csak az arcát mutogatták. Hát ez jól hangzik, és tulajdonképpen akár el is fogadható. Legkorábban, valamikor az első ezred év vége felé keletkezett egy olyan krónika, amit ma Madridban őriznek, és egy Skilicesz nevű szerző követte el, 600 vagy 700 oldal, tehát egy nagyon kiadós. Tele van rajzokkal. És ebben van olyan rajz, ami úgy értelmezhető, hogy a leplet ábrázolja, és ezen látszik egy szakállas férfi arc is. De hát egyrészt ezek eléggé gyermeteg rajzok, másrészt pedig mondjuk hát nem is eléggé frappánsan ábrázolja a lepelnek a rajzát, de azért a lepel kutatás ezt a Skilicesz krónikában megjelent lepel rajzot, ezt úgy fogadják el, hogy ez a lepelnek a rajza. Ez többek között azt a jelenetet ábrázolja, amikor a lepel Edesszából elkerült. De közben még van egy edesszai megálló, és pedig az, hogy Abgárnak a fia vagy az unokája visszatért a pogányságra, és üldözni kezdte a keresztényeket. És ennek következtében a keresztények elrejtették volna a birtokukban lévő leplet. Tény az, hogy 525-ben, ez jó pár száz évvel odébb, volt egy árvíz Edesszában, nagyon nagy árvíz, megsérültek a várfalak, és a várfalak tatarozása közben egy szerencsére száraz üregben találtak egy olyan kendőt, ami a leírások szerint nagyjából megfelel a mai torinói lepelnek. Ez később Edessa akármilyen vallású uralkodója alatt köztisztelet tárgya volt az edesszai keresztény templomban. Azért mondom, hogy akármilyen uralkodó alatt, mert akkor már voltak mohamedán emírek is, amik hol megszállták, hol kiverték őket a bizánciak, akkor megint keresztény uralom volt, stb. Tehát eléggé hányatott sorsa volt Edessának.
A Torinói lepel titkai című műsorunk további részei a mai napon a következő időpontokban kerülnek adásba. 19 óra 25 perctől 19 óra 45 percig, 20 óra 16 perctől 20 óra 55 percig. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!